Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
20 év püspöki, több mint 40 év lelkészi szolgálat. Közben rendszerváltozás, piacgazdaság, újrarendeződés, vallási felívelés, aztán elcsendesedés. Fáradhatatlan munka és némi lelkiismeret furdalás. Nyugdíj, ahogy ő mondja, a betakarítás időszaka. Üldögélés helyett leginkább a szolgálat folytatása. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Schweitzer József emlékdíjjal és Szent Márton díjjal kitüntetett lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltban nyugdíjba vonult elnökpüspöke, Fabinyi Tamás. Nyugdíjasnak érzi magát?
Van egy német szó a Ruhestandnak a kifordításával, Unruhestand, tehát amikor nem nyugdíjas, hanem nyughatatlan valaki. Ezt élem át, hogy nem pecázni járok, és nem nagyokat alszom, hanem rengeteg feladatom van, és ez így jó.
Akkor számvetésről szó sincs?
Bizonyos értelemben de, hiszen amikor letettem a püspöki szolgálatot, ami egyúttal a hivatalos lelkészi szolgálatnak a letétele is volt, 20 év püspöki és 44 év lelkészi szolgálat után, egy nagyon szép istentisztelet keretében tudtam elköszönni a szolgálattól, amin nagyon sok barátom, kollégám volt jelen a Fasori Evangélikus templomban, számosan jöttek külföldről is, nagyon megérintett egyrészt, hogy milyen szeret tett cunami ért utol, meg lehetőséget is adott arra, hogy azért mégiscsak valahol számot vessek a 20 évvel, illetve 41 néhány évvel.
Mert hogy amikor a püspöki szolgálat véget ér, akkor ez azt jelenti, hogy a lelkészi szolgálat is véget ér?
Nyilván sose ér véget a lelkészi szolgálat, de a hivatalos parókusi szolgálatból nyugdíjba kell menni 67 évesen. Ez érvényes minden egyes lelkészre, beleértve a püspökre is. De változatlanul természetesen végzek lelkészi szolgálatot, és hát a püspöki jelleg is megmarad. Az az episzkoposz, görög szó, a felvigyázó feladat azért megmarad, hiszen éppen ma is szerintem 2-3 lelkipásztori beszélgetés folytattam. Persze vigyázni kell arra, hogy ne tolakodjak előre, és ne kaszáljak bele a utódom munkájába, tehát ezt igyekszem természetesen óvatosan végezni, és az ő feladatkörét abszolút tiszteletben tartva, de ha bárki engem megkeres, szolgálatra kér, akár igehirdetői, akár lelkigondozói szolgálatra, vagy keresztelésre, temetésre, esketésre, akkor azt, ha be tudom iktatni az időbe, akkor természetesen el tudom végezni. Szellemileg legalábbis azt hiszem, hogy ilyenkor van az ember ereje teljében, és sok szempontból egy ilyen betakarítási munkát lehet végezni, hogy mindaz, ami az előző évtizedekben adatott, hogy tanulhattam, tapasztalatot szerezhettem itthon és külföldön, az most összegződik. 44 évet voltam aktív lelkész, ez azért alapvetően két részre osztható. Az első része, bár az előző rendszerben kezdődött, 82-ben szenteltek lelkészé, volt szerencsém megismerni azt a fogalmat és azt a gyakorlatot, amit az Állami Egyházügyi Hivatal jelentett, de ennek ellenére ez a korszak egy felfelé ívelő korszak volt. Ide nekem az oroszlánt is módon álltam hozzá. Amit csak lehetett, én csináltam, volt egy szolgálati trabantom, azzal rohantam egyik erről a másikra, nem törődtem azzal, hogyha valaki magnóval jött az istentiszteletre, és sokan óvtak attól, hogy vigyázzak, mert ő nem biztos, hogy a keresztmamájának viszi a felvételt, mint ahogy nekem mondta, és én örültem, hogy milyen jó, hogy a keresztmama majd meghallgatja a prédikációt, és ráadásul tényleg minden évben kicsit több szabadság volt. És azért az első bő 20 évben ez tulajdonképpen tartott, egy ilyen fölfelé ívelő szakasz volt. És aztán volt egy picit azért lefelé szálló ág, ami aggodalomra ad okot, és a számvetéshez ez is hozzátartozik, hogy bizonyos lelkismeretfurdalás is adódik, hogy meg tudtam-e tenni mindent a csökkenés megállítása érdekében. Szembesültünk-e őszintén a népszámlálás eredményeivel és okaival főleg. Készek vagyunk-e hiteles szóval jelen lenni a társadalomban? Hát csak remélni tudom, hogy ha ez ilyen színuszgörbeként mozog, akkor megint fölfelé ívelés lesz.
A lelkiismeretfurdalás az valószínűleg vele járója a tépelődő, gondolkodó ember életének.
Nem szeretném negatívra hangszerelni ezt a beszélgetést, mert az elmúlt években is nagyon-nagyon sok örömöm volt a szolgálatban. Tehát az, hogy szószéken állhat valaki, és hirdetheti Isten igéjét, és gyászolókat vigasztalhat, publikációs lehetőségei vannak, társadalmi kérdésekben megszólalhat, ez óriási lehetőség, adott esetben ajándék, amivel élni kell, vagy a kultúra területén az, hogy a Budavári Evangélikus Szabad Egyetemen hónapról hónapra igen kiváló vendégeket hívhatok. Az egyháznak talán egy olyan arcát tudom megmutatni a társadalom felé, amely sokak számára még nem ismert, egy kicsit kevésbé morózus, kevésbé zord, kevésbé keserű arcát, talán a mosolyt is, nyitottságot is. Remélem, hogy ebből is sikerült akár az elmúlt években több mindent megvalósítani.
Hogyha így gondol a püspöki szolgálatára és a jelen pillanatra, akkor megszólal-e a lelkében valamilyen zene?
Bach egy evangélikus lelkész számára mindig meghatározó, az 5. evangélista, és számomra mindig meghatározó volt kisgyerekkoromtól kezdve a Deák téri Lutheránia Bach előadásai, de a Máté Passiónak az egyik áriája, mostanában egy Judással foglalkoztam, egy habilitációs munkának a könyvé alakítása kapcsán, különösen is közel került hozzám ebben az áriában. Bach is azt adja Judás szájába, amit én láttam, hogy tudni ő a tékozló fiú. Azt énekli, adjátok vissza Jézusomat, íme a tékozló fiú a válságdíjat visszaadja nektek, énekli úgymond a főpapoknak, és a tékozló fiú bűnbánata jellemző őrá. Valami hasonlót próbáltam én is ebben a könyvemben megfogalmazni, talán ez a Bach zene visszaad valamit az én teológiai látásomból.
Az ön könyve ennek a Júdásnak egy másik arcát, meg ennek az egész folyamatnak egy másik arcát is megpróbálja megmutatni. Nagyon meredek párhuzam, ha azt kérdezem, hogy az édesapja élettörténetével van-e ennek összefüggése?
Édesapámra nagyon fölnéztem, és fölnézek most is. Nagyon sokat jelentett nekem az ő lelkészi szolgálata, az ő teológiai tanári szolgálata, és valamit láthattam már gyerekként is, aztán, ha úgy tetszik, kollégaként, az ő küzdelmeiből is. Megismerhettem, hogy mit jelent az, ha valakit be akar szervezni a belügyminisztérium. Utólag tudtuk meg, de még szerencsére édesapám életében, hogy őt is megkísértették, és volt számos olyan beszélgetés, és amikor leültették egy asztalhoz, és kérték, hogy meséljen arról, hogy milyen konferencián vett részt, és milyen folyamatok vannak az egyházban. Ezek nem írásbeli jelentések voltak, de mégis egyfajta együttműködés jelentett, amit érzékeltünk, hogy ő nagyon nehezen tud feldolgozni. Talán a szégyenfaktor is, talán a hallgatásnak a kényszere, a családi szempontoknak a figyelembevétele is nehezen oldotta meg az ő nyelvét. Meg is értem, hogy felejteni akar valaki. Össze is mosták itt a ügynököket a brutálisan együttműködőkkel és a pénzért elárulókkal. Én hálás vagyok az Istennek azért, hogy élete végén ezt a terhet le tudta tenni, és írt egy nagyon rövid, de nagyon mély szöveget, amiben ő szembesül ezzel, hogy én már nem csak coram Deo, Isten előtt, hanem coram hominibus, emberek előtt is ezt le akarja tenni, ezt a terhet, és hiszem, hogy le is tudta tenni ezt a terhet, és az a tényfeltáró munka, ami azóta is folyik az evangélikus egyházban, ezt megelőzően is már 20 éve, én megkönnyebbülve vettem kézbe a kéziratot és azóta a könyvet, hogy tényleg nem tett olyat, ami másoknak ártott, de rajta volt az a teher azért mindvégig, hogy ő akkor nem tudott nemet mondani. Én azért erősnek érzem a Júdással való szóhasználatot minden esetben, akkor is, ha egy aktív politikust neveznek Júdásnak, vagy a futballmeccs kiabálják a bírólag, hogy Júdás, mert ez annyira bántó és leterhelt fogalom. Egyébként maga a könyv éppen arra tesz kísérletet, hogy megszabadítsa a Júdás nevet, a Júdás fogalmat ettől a gonoszszal való összekapcsolástól, és én mindig hangsúlyozom, hogy én nem Júdás könyvet írtam, hanem Jézus könyvet. Jézus irgalmáról szól. Mindenki számára van irgalom az én megfogalmazásom szerint. Nincs olyan tehertétel, amit ne lehetne az Isten színe elé vinni, és ne lehetne attól megszabadulni.
Gyerekkorából milyen emlékeket hoz magával? Milyen család volt az önöké?
Részben polgári, apai ágon, kicsit gendroid, budapesti értelmiségi, vagy jogászok voltak, vagy politikusok, vagy papok. Ez egy evangélikus ág, erdélyi evangélikus család, száz család. Édesapám, aki már jogvégzett ember volt, egy nagy megtérés élményen ment keresztül 48-ban, és akkor határozta el, hogy teológiára megy, és a szülei nagyon tisztességgel támogatták ebben, dacára annak, hogy anyagilag ez igen nagy tehertétel volt. Anyai ágon pedig egy kemenesaljai magyar, ugyancsak evangélikus család sarja vagyok, kulák ősökkel. Anyai nagyapámat bebörtönözték, megalázták, ahogyan a kulákokkal ez történt is. Édesanyámat kicsapták az egyetemről. Éppen ez ő kicsapatása után találkozott a majdani férjével.
Ő már Budapesten született?
A Betesdában születtem, de akkor még bőven vidéken éltünk. Apámat nem akarták lelkészé szentelni. Rossz káder volt, ahogyan akkor mondták. Egy Isten hátam mögöttinek nevezett kis faluba, Veszprém megyébe, Csöglére helyezték. 10 éven keresztül ott szolgált, felvette a vidéki tájszólást is állítólag, és nagy lelkesedéssel végezte a munkáját. Egy pap gyereknek a sorsát éltem át. Először még 6 éves koromig Dunántúlon, aztán Miskolcra került édesapám, 4 éven keresztül ott szolgált, és aztán kerültünk Budapestre, mikor ő tanítani kezdett az akkori Teológiai Akadémián.
Arra emlékszik-e, hogy mikor kezdett el kritikusan fordulni a szülei felé?
Nyilván megvolt ez a kamaszkori lázadás, hosszú haj, trapéznadrág és a többi. A lázadásnak a külső részeit ők nem vették jó néven, mindig próbáltak fodrászhoz küldeni, én meg úgy lépésről lépésen öveszettem a hajamat, ha elmentem is fodrászhoz, csak fél centit vágattam le, és akkor is ideig szevétlenül váligérő hajam lett. De azért szerintem alapjában ők engedték ezt, hogy én felnőjek és kritikus gondolkodású legyek. Sokat jártak nálunk külföldiek. Szólt a Szabad Európa Rádió, 16 éves koromban Angliában egy nyári egyházi táborban lehettem, ami meghatározó volt az életemben, és akkor kezdett bennem már azért a hivatás választás is mocorogni, ahol megint lázadtam egyébként, mert édesapám nagyon szerette volna, ha én lelkész legyek, és én meg nem akartam, hogy ezt ő tudja, vagy nem akartam, hogy azért megyek teológiára, mert ez az ő álma. Emlékszem, az íróasztalomnál olvastam a Bibliát este, és akkor ha ő bejött a szobába, akkor hirtelen a kéznél levő földrajzatlaszt ráhúztam a Bibliára, mert tudtam, hogy ő látja, hogy Bibliát olvasok, akkor nyakamba borul, és azt mondja, hogy jaj, de jó kis jaj, hogy te Bibliát olvasol. Én nem az ő kedvéért akartam. Tehát ilyen értelemben a hivatásválasztásban is volt némi lázadás.
Szívesen követte az édesapja példáját, de lázadt az ellen, hogy ez kiderüljön.
Igen, mert azt akartam, hogy ez az én döntésem legyen.
Mit hallgatott annak idején?
Volt egy tripla lemezen, Emerson, Lake & Palmer, emlékszem, az osztálytársaim nagyon-nagyon irigykedtek rá. Azt úgy teljes kakaóra föl lehetett tenni ezt az instrumentális zenét. Itthon ezt alig ismerték. Persze a Illés meg Konzsuzsa, ez hozzátartozott az életemben, koncertekre is jártam, és nagyon sok lemez hallgattam, de most hirtelen az Emerson, Lake & Palmer jut eszembe.
Kivel megbeszélni a hivatásnak a formálódását, akkor kivel beszélte meg?
Bátyámmal is beszéltem erről, szükségem is volt ezekre a tisztázó beszélgetésekre később is. Nem mondom, hogy mindig jól esett, amikor ő kritikus hangot ütött meg. Vagy volt a budavári egyházközségnek akkor egy nagyon-nagyon jó ifjúsági köre, Gáncs Péter, aki később püspöktársam volt, fiatal segédlelkészként vezette ezt a kört. Az a közös időszak, amit 16-18-27 évesen együtt tudtunk tölteni, az meghatározó volt, és ott nagyon mély beszélgetések voltak. Például a hivatásválasztásról.
Volt döntő mozzanat, amire most így visszatekintve azt mondja, hogy igen, én emiatt lettem lelkész?
Igen, Gáncs Péter adott arra, hogy ne csak ő olvasson Bibliát, és adott esetben tartson igemagyarázatot, hanem általa felkért emberek is. És volt egy egyetemista fiú, Hegyi Péternek hívták, műegyetemre járt, Pál apostol ígéről beszélt, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Akkor az ő szelíd szava, csöndes, de nagyon hiteles tanúságtétele engem szíven ütött, és attól kezdve azt mondtam, hogy én nem a bölcsészkarra, hanem a teológiára megyek. Nem mondom, hogy megtérés élmény, mert igyekeztem hívő útkeresésben lenni már akkor is, de a hivatás tisztázás szempontjából meghatározó volt ez. Ezért is érzem fontosnak, hogy ne csak a lelkészek, hanem a világiak is tanúskodjanak a Szentírás alapján a hitükről.
Saját magára vonatkoztatta ezt a mondatot, hogy a teremtett világ várja az én megjelenésemet?
Igen, ez lehet egy kicsit rövidzárlatos, de szerintem a Bibliának lehetnek ilyen áramütésszerűen megérintő mondatai. Az adni akarás nagyon erős volt, és hála Istennek éppen ennek az ifjúsági körnek is köszönhetően már gyakorolhattam is, hiszen egy másik lelkész ebben a budavári gyülekezetben arra biztatott, hogy menjek el egy szeretett otthonba látogatni idős néniket és fogyatékos gyerekeket. Emlékszem, hogy éppen a Tibor bátyámtól örököltem meg egy ilyen fiatal lányt, aki vastüdővel feküdt a Baba utcai ellátóhelyen. Angolt tanítottam neki, és egyébként, ha már zene jött szóba, neki köszönhetően mentem el arra a nagy legendás Illés koncertre 1980-ban, a koncert, amikor összeállt az Illés zenekar. Írt egy levelet, a Bréda Ica úgy hívták, sajnos már nem él, a Szörényéknek, hogy milyen nagy Illés rajongó, és nagy meglepetésére adtak neki két tiszteletjegyet a koncertre, és nyilván vastüdős lévén ő csak kísérővel mehetett, aki folyamatosan pumpálta egy ilyen kézi eszközzel arra néhány órára, amíg távol volt a vastüdőtől, és akkor én mehettem el a koncertre ő vele. Ez a szolgálatnak az örömét, jóleső érzését is adta.
Melyik dalt idézzük fel?
Ne gondold, ez nagyon sokszor aktuális volt a közéletben, meg még az egyházban is, ne gondold, hogy tiéd a világ, és ez talán magamnak is figyelmeztető kellett, hogy legyen a püspöki szolgálatom idején, hogy én se gondoljam ezt.
Született a döntés, az elhatározás, hogy önből lelkész lesz. Kéte is született vele, hogy ön erre alkalmas-e, vagy ez ügyben volt önbizalma?
Önbizalom talán kevésbé. Én azért nagyon gátlásos gyerek voltam. Mindig féltem a nyilvános megszólalástól, és ez akkor megijesztett, hogy mi lesz velem a nyilvános szolgálatok során, hogyha ilyen izolós gyerek vagyok. Teológián is emlékszem, az egyik tanárom azt mondta, hogy miért állsz úgy, mint egy kérdőjel. Ezt én akkor úgy magamra vettem, hogy azért kérdőjelként állok sokszor, hogy biztos, hogy itt a helyen vagy, hogy az én nem olyan egyszerű minden, ahogyan ezt az első hitéleménnyel elképzeli az ember, hanem meg kell harcolni ezt a hitet. Névrokonom Tamás is azért sokat segített, aki mindig mondom, hogy nem hitetlen, hanem kételkedő Tamás, de nagyon sokat segített egyébként Nyíri Tamásnak egy könyve, katolikus teológusként, aki azt hiszem, hogy Rikőrtől idézi azt a gondolatot, hogy van egy első naivitás, és van egy második naivitás. El lehet jutni egyiből a másikba, elvész az első naivitás, a hitre jutásnak ez a szépsége és ez az egyszerűsége. Jönnek a kérdések, kérdőjelek, bizonytalanságok, zavarodottság is akár, de aztán újra tisztulhat a kép, és a második naivitás állapotába kerülhet az ember.
Az is naivitás?
Az is naivitás, mert nyitott kézzel állhatunk az Isten előtt, és ajándékot fogadhatunk el. És ebben egyébként számomra a lutheri teológia is sokat segít, hogy nem az emberi cselekedet, hanem az Isten kegyelmének az elfogadása az, ami megigazít teológiai nyelven. Ez egy gyermeki naivitást jelenthet, hogy elfogadom.
Isten létében elbizonytalanodást soha nem érzékelt?
Talán az Isten létében így nem, de hogy milyen Istenem van, abban igen. ilyen, inkább egy büntető, számonkérő, szigorú Istenem van, vagy pedig egy kegyelmes, a bűnöket megbocsátó Istenem. Az a kérdés azért megvolt sokáig.
Gyerekkorában otthonról a szüleitől nem ezt az istenképet hozta?
Alapvetően igen, de azért voltak az egyházban olyan irányzatok, amelyekkel azért én szembesültem. Tehát mondjuk az édesapám prédikációjában nem találkoztam egy ilyen zord és szigorú istenképpel, de voltak olyanok, akik akár a megtérésnek a túl erőszakos követelésével, hogy egy gyereknek azt mondják, hogy tartsál bűnbánatot, és térje meg, és azt se tudja szegényként, hogy miből kell megtérnie.
Az érzelmi és a racionális megközelítés milyen arányban van jelen az ön életében, az Isten kapcsolatában?
Édesapám, bár egy tudós ember volt, nagyon érzelmi is tudott lenni. Nem egyszer könyvbe lábadt szemmel olvasta a Bibliát, és ez is azért hatással volt rám. Azért vigyáztam arra, hogy a szószéken ne éljek vissza az érzelmekkel, de azért talán most, hogy öregszem, nehéz bizonyos történeteket úgy elmondani, hogy a hangom ne csuklik el, vagy valaki rám bízza a legszemélyesebb ügyét, hogy imádkozzam érte, akkor ez érzelmileg is nagyon meg tud érinteni. Felemelő, megrendítő érzés egyébként mindig az úrvacsora osztás, de ha a saját feleségemnek, gyerekeimnek adom, akkor elcsuklik a hangom. Egy olyan személyes ügy, ami szinte titkolni próbálok, de nem mindig sikerül.
Amikor a személyes hite egyben a munkája is, akkor hogy tudja a frissességet megőrizni?
Mondom a diákoknak újra és újra, mint ahogy nekem is mondták a tanáraim, vigyázzunk arra, hogy akár csak a Biblia ne váljon munkaeszközzé, vagy az imádság ne váljon rutinná. Tehát meg kell találni azokat az alkalmakat, amikor én keresem a négy szemközti kapcsolatot a mennyei atyával.
Rég zenéltünk, mi szólaljon meg?
Cseh Tamást, én gimnazista korom óta nagyon szeretem, volt alkalmam néhányszor személyesen is találkozhatni vele. Kafkában, Szárban fogalmazódott újra meg a világ. Ez az akkori életérzésemet elég jól visszaadja.
A 60-as években fellazult tételben fogalmazódott meg a világ. Kafkában, Szártban és távoli bölcsekben csodálta meg önnön magát. Ó, a régi, régi, a Balaton, régi nyarakon, bár nem volt vitorlás hajunk. Ó, a régi, régi, a teraszon, ültünk nyarakon, úgy néztünk végig a tavon.
Picit meséljen a püspöki szolgálatról, mennyire tudta, hogy mi vár önre? Volt önben csalódás?
Valamelyest tudtam, hiszen volt időm felkészülni. Nem nagy képviségből mondom, de háromszor kaptam megszólítást. Harmadszori megszólítás az biblikus, hogy úgy mondjam, Sámuel esetében is, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Akkor már igent mondtam. Krámer György, aki szintén jó barátom volt, ő választották meg püspök helyettesnek, illetve a püspöki hivatalban is egy nagyon jó munkaközösség, egy csapat dolgozott, és dolgozik mindmáig. Amikor feleségem óvott, mert azért benne volt nyilván hitves társként is, meg papnéként is sok aggodalom, hogy mi lesz, akkor neki azért mindig azt mondtam, hogy én a püspöki szolgálatban talán összegezni tudok sok mindent abból, amit úgy is csinálok. Tehát ige hirdetői, vagy a lelki gondozói szolgálat, akár a lelkésztársaknak a lelki gondozásában, vagy a híveknek a lelki gondozásában, publikációs tevékenység, a püspöknek ugye elég sokat kell írnia, az, hogy jelen kell lenni a társadalomban, akár a kultúrában, vagy nemzetközi kapcsolatrendszert is ki kell alakítani. 20 év után én azt merem mondani, hogy ez így is volt. Volt módom mindegyiket megvalósítani. Tehát a hangsúlyok azok változhatnak, de egyik a másikat erősíti.
Amikor társadalmi kérdésekben is megszólalt, meg kellett szólalnia, mi az, ami segít megtalálni a jó határt és a jó mértéket?
Bocsánat, hogy két idegen szót mondok, az opus proprium az a saját feladat, saját munka, az opus alienum az az idegen feladat. Minden lelkésznek szerintem megvan a saját feladata, a primér feladata, ez az ige hirdetés. De adódhatnak olyan helyzetek, amikor ki kell lépni ebből, és ha úgy tetszik, idegen méltósággal magunkra kell vállalni olyan feladatokat, amelyek társadalmi kérdésekben való megszólalás is jelentenek. De éppen ez a korlát, hogy én tudom, hogy nem válok politikussá, nem válok újságíróvá, közéleti emberré, influencerré, nincsenek ilyen vágyaim, de mégis, ha közben odafigyelnek a szavamra, talán azért, mert amúgy a prédikációimat ismerik, és lehet, hogy más ezt nem mondja ki. Nem vagyok megkötve, hogy mit gondoljak, nem függök politikusoktól, nem egy bizonyos pártpolitikai mezőben szólaltam csak meg, hanem különböző korszakokban mondtam a magamét, sose nagyon forró fejjel, de határozottan állásfoglalva, és ez nem is mindenkinek tetszett, de azért ez kicsit az idegen feladat, amitől újra és újra vissza kell kitérnem a saját szolgálathoz, és van benne egy ilyen naivitás, hogyha megismernek a társadalmi megszólalásai miatt, akkor esetleg kíváncsiak arra is, hogy mit mond ez az ember a szószéken. Ez egy nagyon vékony ég, amin néha nehéz járni, de talán itt is azért az Úristen megóvott a nagyobb zuhanástól.
Van baráti köre, ahol ön nem lelkész, nem püspök, hanem csak Tamás.
Igen, ezek a társaságok nyilván akkor igazán segítők, ha már a püspökség előtt kialakultak, és a régi barátságokból sikerült néhányat megtartani, megőrizni. Még akár médiából, ugye nem bántó módon Tominak szólítanak, és ez jól esik, és talán nem a püspököt látják bennem, hanem az egykori csetlőbotló munkatársat.
Feleségét az evangélikusságnak köszönheti, honnan ismerik egymást?
Ez is Isten csodája. 14 éves korában keresztelték meg, és akkor ő elkezdett járni Pécsről Budapestre kerülvén egy ifjúsági körbe, és így vitték el a fiatalok egy társasággal abba a nyári táborba, ahol én vezetőként voltam. 10 év különbség van köztünk, ott rögtön éreztük, hogy valami kémia nagyon működik köztünk, aztán ebből elég hamar szerelem lett, és házasság is lett, és 3 szép gyermekünk is adódott ebből, úgyhogy ez tényleg egy csodaszerű kapcsolat, és azóta is hálásak vagyunk egymásnak, és hát sok mindent közösen meg tudunk élni.
Ő tudta, hogy mit vállal azzal, hogy papné lesz?
Gondoljunk el egy 17 éves, nem annyira egyházias háttérből jövő fiatalt, sok mindent nem tudott, sok minden miatt aggódott, rögtön belekerült egy olyan közösségbe, ahol voltak bizony elvárások, volt egy ilyen mondás, hogy a parókia falai üvegből vannak, és azért mi igyekeztünk egyrészt hiteles életet élni, hogyha valaki benéz az ablakon, akkor azt lássa, hogy önazonosak, és talán a családi légkör is olyan, mint amit a nyilvánosság előtt képviselnek, de azért azt nem tartottuk jónak, hogy kukucskálnak, és a parókia ablakain is van függöny, a szó átvitt értelmében is. Igyekezdik el az embernek a magánéletét is védeni. Azt hiszem, hogy sikerült is kialakítani egy olyan életformát, amiben ez hiteles, és a feleségemben, hát ilyen értelemben mondhatom, munkatársat is találtam, aki 10 éve keresztül egyháziskolában tanított, most iskolákban tanít. Írásaimnak ő az első olvasója és kritikusa. Sokat tudunk együtt dolgozni, és ez nagyon fontos nekem.
Ahogy az édesapja szerette volna, hogy ön kövesse őt a lelkészi hivatásban, önnek voltak szándékai a gyerekeivel?
Sosem mondtam ki, de sokan elvárták. A fiunk foglalkozott azzal a gondolattal, hogy ő is lelkész lesz. Az biztos, hogy elvégezte az Hittudományi Egyetemet, 2 diplomát is kapott, lelkészi és tanári diplomát. Elvégezte az MLS-nél az edzőszakot is, ezért ő nem csak hittant, hanem sportot is tud tanítani, de ez már az ő élete, és az ő döntése lesz, ahogyan tovább. Biztos, hogy nyomást nem fogok rá sohasem helyezni. Mindenkinek ez a saját harca, saját küzdelme, a saját élete, és én támogatni fogom őt akár tanárként, akár más területen, és ugyanígy a többi gyerekemet is. Egyik lányom sem ezt az utat választotta, mind a 2 nagyon szép hivatást. Egyik óvónő, a másik a színművészetire jár, és azt hiszem, hogy mind a 2 olyan hivatást választottak, ahol ki fognak teljesedni, és ahol lesz mindig egy büszke apa a környezetükben.
Milyen zenével zárjuk ezt a beszélgetést?
Nagyon megrendített sok kortárs, vagy nálam valamivel idősebb alkotó művésznek a halála. Nádasdy Ádámra is gondolok, vagy Sebő Ferencre is gondolok, aki végigkísérte az életemet, Grilluszékkal együtt, persze, meg Sebessé Mártával együtt. Az úgy néztem magamra mindig, Széchy Margit verset tettem ki a halála másnapján a Facebook oldalamra. Jó lenne ezt meghallgatni.
Csodára az ember. Szent fiára. Kezeire nyírott hajára. Úgy néztem magamra mindig, ahogy csodára nézni illik. Csodára az ember fiára.
Hivatása megtalálásakor az a mondat érintette meg, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Mi az, amit ön sóvárogva vár?
Sose beszéltem erről, de 68. évében az ember azért gondol az elmúlásra is. Egészségesnek érzem magam, de eszembe is sokszor, hogy mi lesz oda át. Amiről olyan sokszor prédikálok, hogyan lehet erre felkészülni, hogy ha majd kell, akkor el tudjak szakadni ettől a világtól, és amiben hinni próbálok, hogy ott az Isten szeretete fogad, és ott valóban átéljem azt a csodát, ami hiszem, hogy ott várhat ránk.
Úgy néztem magamra mindig, ahogy csodára nézni illik, csodára az ember fiára.
Kedves hallgatóink, vendégem volt a Schweitzer József emlékdíjjal és Szent Márton díjjal kitüntetett lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltban nyugdíjba vonult elnök püspöke Fabinyi Tamás. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, a hangmérnök Schwarz Nóra és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ Süveges Gergő.